szeretnék valamit mutatni a testvéreknek, és megkérdezni, hogy tudják-e, hogy vajon mi lehet az. Ez egy belépő kártya, de attól több is, ugyanis különböző dolgokat lehet vele tenni. Akinek ilyen van, az a cégem területére bármikor beléphet, az ajtó ki fog nyílni neki, és nem kell külön belépő kártyát kérnie a rendészettől. Vannak olyanok is, akiknek itt hátul ki van egészítve a szöveg, hogy egyellenőrzésre is jogosultak. Én nekem hál' Istennek nincs ez ideírva. Ez az egész arról szól, hogy ki vagyok én. Bármikor, amikor ezt felmutatom, akkor engem beazonosítanak. Ezek a kis kártyák mind arról szólnak, hogy ki vagy te. Ha beszélgetni kezdünk, már könnyebb, mert a másik nevét le tudjuk lesni. Nem kell azzal foglalkoznunk, hogy hogy is írták, pedig már háromszor is bemutatkoztunk egymásnak. Amiért ezt megmutattam és felhoztam, az egy fontos kérdés. Mindenki kíváncsi arra, hogy a másik kicsoda. Ki vagy te? Mindenkinek fontos, hogy tudja, hogy ki az, aki vele szembeáll, ki az, akivel beszélget, hogy megtalálja azt, akit éppen keresnie kell, és nem egy irodába kell mennie, beazonosítsa a másikat. Nyissuk ki a Bibliánkat János apostol evangéliumánál. Keressük meg János apostol evangéliumának 8. fejezetét. János apostol evangélium a 8. fejezetének 21. versétől így szól Isten igéje. Majd Jézus ismét hozzájuk szólt. Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre ezt mondták a zsidók. Talán megöli magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondom nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Sokan megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta, amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami kedves neki. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Fent vagyunk a templomban, egy ünnep vége fele, az Úr Jézus beszélgetésbe keveredik zsidó vezetőkkel, farizeusokkal, írástudókkal. Nem egy átlagos beszélgetés, ez nem olyan, amikor az utcán megállítanak valakit. Ez egy tervszerű, már előre kigondolt, előre várt beszélgetés volt a zsidó vezetők részéről. Arra talán emlékszünk, hogy abban az időben, amikor az Úr Jézus ezen a földön járt, Izrael népe már nagyon várta a megváltót, nagyon várta a messiást. És bizony jelentkeztek is olyanok, akik igényt tartottak erre a címre, önjelölt messiások, álmessiások is megjelentek. És ahogy olvassuk az Új Szövetségben, bizony gyógyítottak is. Gyógyítottak, sőt, más csodákat is tettek emberek, akik igényt tartottak ezek alapján arra, hogy ők a messiások. De hát sokkal több jelentkező volt, és tudjuk, hogy messiás, megváltó, csak egyetlen egy van, egyetlen egy lehet, és ezt ők is tudták. Ezért úgy döntöttek, hogy valahogyan ki kell szűrni ezeket az álmesiásokat. Valahogyan meg kell győződnünk arról, hogy ki az igazi. Ki az, akit vártunk, ki az eljövendő. És erre kidolgoztak egy egész rendszert. Egy vizsgáló bizottságot hoztak létre. Elküldték az embereiket abba a környezetbe, azok közé, azokhoz, akik köré csoportosultak, aki magát mesiásnak nevezte, aki köré csoportosultak, hogy figyeljék meg, hogy miket tesz, miket mond. Hallgassák, hogy milyen kijelentéseket tesz saját magáról, Istenről. Próbáljanak meggyőződni, hogy igaz-e. Próbáljanak rajta fogást keresni. Keressék meg, hogy hol az a pont, ahol ki lehet mondani, hogy ez bizony nem mesiás, hanem egy álmesiás. A vizsgálatnak két fázisa volt, az utolsó, a harmadik, az nem is igazi fázis, az már csak a következtetések levonása volt. Az első fázisban a kiküldöttek csak figyelnek. Egy szót nem szólnak, ott vannak és figyelnek. Szemük és fülük nyitva, és próbálnak mindent minél jobban megjegyezni. Persze közben, amikor figyelnek és történik valami, azért a fejükbe gondolatok játszódnak le, vagy azt mondják, hogy hát ez azért érdekes volt, vagy valami más. Ha lapozunk egy picit a Bibliánkba, Márk evangéliumához, keressük meg a második fejezetet, Márk evangélium a második fejezet. A Márk evangélium a második fejezetében az Úr Jézus meggyógyít egy bénát. Ugye emlékszünk rá, ez a béna az, akit a nagy tömeg miatt az ajtón nem tudnak bevinni. A barátai azok minden áron Jézus közelébe akarták jutatni ezt a bénát, megbontják a tetőt, a házigazda a legnagyobb örömére, és leengedik az Úr Jézushoz, az Úr Jézus elé ezt a beteget. Ahogy leengedik, és olvasom, harmadik verstől, oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket így szólt a bénához. Fiam, megbocsátottak bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Nem szólnak az Úr Jézushoz. Nem mondják ki, amit gondolnak, de véleményt formálnak. Ezek az emberek, akik ott voltak ennél a gyógyításnál, ezeket nem annyira Jézusnak megváltói volta érdekelte, illetve hát fontosan, hogy ez érdekelte, de nem úgy, mint akik hisznek ő benne, hanem ők egy vizsgáló bizottságnak a tagjai, akiknek az a dolguk, hogy nyitott szemmel, nyitott füllel üljenek ott. És azt olvassuk, hogy magukban, szívükben tanakodnak. A szívükben forgatják azokat a gondolatokat, amikkel ellenvetést tudnak tenni. Amikkel úgymond meg tudják fogni, hogy ez nem egy igazi mesiás. Az első fázis után visszamennek, és akkor egyeztetnek a vezetőkkel. Ezeket láttuk, ezeket hallottuk, ezeket tapasztaltuk. Második fázisban már lehet kérdezni, lehet beszélgetni, akár azzal, aki magáról azt jelenti ki, hogy mesiás, akár a tanítványi vagy köréje csoportosuló emberekkel. Máté elhívásánál láthatunk egy ilyet. Máté apostol, aki vámszedő volt, az Úr Jézus onnan a vámszedő asztaltól hívja el, állítja szolgálatába. Máténak ez mint egy újjászületése volt. Bizonyos értelemben újjászületett, hiszen a vámszedőket, az adó behajtókat senki sem szerette. Kivetettek voltak, megvetettek voltak. bizonyos értelemben egy halásztársasághoz tartozni, halászokkal együtt barátkozni, ettől sokkal jobb. Mátét elhívja az Úr Jézus, és egy nagy lakomát csap Máté, és a farizeusok látva, hogy kik mennek erre a vacsorára, megszólítják a tanítványokat. Miért eszik a ti mesterettek vámszerőkkel és bűnösökkel együtt? Magyarul megkérdezik tőlek, hogy ha ti mesteretek azt mondja, hogy ő messiás, hogyha ő megváltónak titulálja magát, akkor tudhatná, hogy tisztátalan lesz, ha ilyen emberekkel érintkezik. Neki nem ilyen emberek közé kellene mennie. Tehát láthatunk példát arra, hogy hogyan is történik egy ilyen vizsgálat. De maga az Úr is besegít nekik. Emlékezzünk csak vissza, amikor meggyógyít egy leprást, és elküldi a papokhoz a törvény szerint, hogy mutasd meg magad a papnak, főpapnak, vagy a 10 leprás esetét, amikor szintén ez van, meg kell mutatniuk magukat, hiszen azt, hogy valaki leprás, az csak egy pap jelenthette ki, de azt is, hogy meggyógyult a leprából, szintén egy papnak kellett kijelentenie, és áldozatot is kellett bemutatni. Tehát ez a helyzet, amiben most vagyunk, ez a beszélgetős helyzet, hiszen itt már a vezetők, a zsidók vezetői az Úr Jézust kérdezgetik. De talán visszaemlékezhetünk még példaként Bemerítő Jánosra is. Őhozzá is elmentek Jeruzsálemből papok, léviták, és megkérdezték tőle, hogy ki vagy te. Válaszolt Bemerítő János, hogy én nem vagyok a Krisztus. Visszakérdeztek, akkor Illés vagy? Illésem vagyok, és eljutunk odáig, hogy elmondja, hogy ő maga a kiáltó hang. Tehát az is egy ilyen vizsgálatnak a része. Bár ő nem mondta soha magáról, hogy messiás, de a mozgalom, ami körülötte volt, az nagyon messiási felhangú volt. Tehát nem lehetett, nem hagyták figyelmen kívül a zsidó vezetők, hogyha valaki feltűnt. Nem úgy várták a messiást, hogy majd hirtelen ideáll valaki, hanem ők maguk keresték. Azt mondja nekik az Úr Jézus, én elmegyek, és keresni fogtok engem. Elmegyek innen, nem leszek itt közöttetek. Egyszer már mondta nekik ezt, akkor úgy gondolták, hogy talán elmegy a szórványban a görögök között élő zsidókhoz, és majd nekik próbál messiási voltáról tanítani. Most teljesen másra gondolnak. Azzal, hogy azt mondta az Úr Jézus, hogy én elmegyek, ők nekik az jutott eszükbe, hogy hát ez öngyilkos lesz. Innen is látni, hogy nem lehet messiás, mert ilyen gondolatok forognak a fejébe, hogy ő elmegy vége saját magával. Az Úr Jézus folytatja, bűnötökben haltok meg, ahova megyek, oda ti nem jöhettek. Ugye a halál az, ahova élő ember nem tud menni. Nem tudja élő ember követni a másikat, csak ha meghalt. Elmondja nekik az Úr Jézus, hogy a bűnötökben haltok meg. De hát milyen bűnök van? Majd később pontosítja is. Azt mondja, hogy ti lentről származtok, én fentről. Ellentéteket hoz. Ti lentről, én fentről. Ti földiek vagytok, én mennyei vagyok. Micsoda nagy különbség a gondolkodásunkban is. Ti földi módon gondolkodtok. Ti arra gondoltok, hogy én meg fogom magam ölni. Közben én csak az atyához megyek vissza föl a mennybe. Ti a világból származtok, e világ szerint gondolkodtok, én nem ebből a világból származom, és nem is e világi a gondolkodásmódom. Azt mondja a rész végén, hogy az atya akaratát teljesíti. Mindig azt teszem, ami neki kedves. Én nem földien gondolkodom, én az atya akaratát keresem, aki a mennybe van. Az én gondolkodásom ugyanolyan, mint az atyáé, aki a mennyben van. A földi látás, ami ezeknél a zsidó vezetőknél volt, farizeusoknál, írástudóknál, papoknál, az egy romlott látás volt. Az én gondolkodásom, mondja az Úr Jézus, szent, mennyei. És azt hiszem, hogy Isten minden gyermekének ugyanígy kellene gondolkodnia. A földi gondolkodásmódunkat el kéne hagynunk. Mennyi ilyen gondolkodni, amikor valami történik velünk, amikor egy válaszút elé kerülünk, amikor egy helyzetbe kerülünk, akkor a legkönnyebb, a leghamarabb, ami kiszökik belőlünk, az a földi. Amikor belekerülünk egy helyzetbe, biztos, hogy belőlünk is legelőször az szakad ki. A földi gondolkodás, és nem a mennyei. És jó lenne, és ez kellene, hogy ne a földi gondolkodás jön elő belőlünk. Vagy ha elő is jön, akkor minél hamarabb lerendeznünk, hogy Istennek van egy másik gondolata, egy mennyei, egy szent gondolata ezzel a dologgal. Lehet, hogy még nem tudom, hogy mi. És lehet, hogy idő kell hozzá, hogy kiderüljön, lehet, hogy számomra nem is fog kiderülni. De a földi gondolkodáson túl Istennek mindennel van egy mennyei terve. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. A 24. vers világosan megmondja, hogy miért halnak. Mi az a bűn, amiért meghalnak? Amiben meghalnak? Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, az én vagyok, emlékszünk rá, beszéltünk róla, beszéltem róla, az egy kijelentés, Isten neve. Én vagyok. Mózesnek is így mutatkozott be Isten. A vagyok küldött. Ha kérdik, hogy ki küldött, mondd azt, hogy a vagyok. De úgy tanultuk, hogy ez a vagyok, ez lehetne múlt időben is, jövő időben is. A vagyok, aki voltam, aki leszek, az küldött. Amikor azt mondja itt az Úr Jézus, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűnötökbe. Ha nem hiszitek el, hogy én Isten vagyok, meghaltok a bűnötökben. Ha nem hiszitek el, hogy én vagyok a ti megváltótok, a ti messiásotok, meghaltok bűnötökben. És akkor nem jöhettek oda, ahol én vagyok. Mert ott, ahol az Úr Jézus van most per pillanat, nem mehet oda csak olyan, aki hiszi, hogy ő a megváltó. Ő a messiás. Lehetetlen enélkül oda kerülni. Nincs más út, nincs más lehetőség, nincs más mód. Csak ez az egy. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Egy-egy gyógyítása után automatikusan tudniuk kellett volna a vezetőknek, hogy ő a messiás. És erről majd szeretnék közeljövőben egy alkalommal beszélni. De hagyj említsek meg egy példát. A leprásnak a meggyógyítása. Ha végiglapozzuk a Bibliánkat, az Ószövetséget, vagy hogyha gyorsítani szeretnénk, és van egy jó biblia programunk, végig keresünk, hogy leprások hol szerepelnek, és mikor gyógyultak meg, hogyan gyógyultak meg, akkor azt látjuk, hogy Izrael népében, izraeli, nem igazán gyógyult meg leprából. Mirjam egy kivétel, ő viszonylag korán, tehát Izrael történetének a korai időszakában, még a kivonulás környékén lett leprás, és gyógyult meg. De onnantól kezdve egyetlen egy gyógyultat nem találunk, aki zsidó lett volna. Ezért az izraelita nép, a zsidó nép azt mondta, leprát csak a messiás, csak Isten tud gyógyítani. És igen, az Úr Jézus meggyógyított egy leprást, és elküldte a főpaphoz, a papokhoz, hogy tessék, most akkor mondjátok ki róla, hogy meggyógyult, mutassatok be áldozatot. Következetes az lett volna, meglátja a pap, ez tényleg leprás volt, most már egészséges, kigyógyított meg, akkor ő a messiás. Hát nem így történt. Tehát az Úr Jézus mondta, bizonyította csodáival, cselekedeteivel, hogy ő messiás. Az, aki ismerte az írásokat, az akkori gondolkodást, annak egyértelműen ezt kellett volna levonnia. És ezt a kérdést már föl sem kellett volna itt tenniük, hogy ki vagy te. Azt mondja az Úr Jézus nekik, hogy sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek. Akikkel beszélget az Úr Jézus, azokat mind ismeri. Mindegyikük élete egy nyitott könyv előtte. Sok mindent kellene mondanom rólatok, ahhoz, hogy megváltozzatok, hogy magatokra ismerjetek. Sok mindent tudnék mondani. Mint egy bírósági teremben lennénk, és az ügyész sorolná föl a vádpontokat. Ugye, sok mindent tudok mondani erről az emberről, ezt követte el, és mondjunk ítéletet. Utána én ezt kérem a bírótól, ilyen ítéletet szeretnék. Sok mindent kéne mondanom rólatok, és ítélnem felőletek. De aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Sok mindent mondhatna, sok mindent a szemükre vethetne. Ítéletet is hozhatna róluk. Pontosan azok alapján, amiket tud róluk. De azt mondja, hogy aki elküldött engem, az igaz. És én azt mondom, amit ő mond. Amit tőle hallottam. János Evangélium a 3. fejezet 17. versében azt halljuk, hogy mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a fiú által. Vagy szintén János apostol evangéliumában a 12. fejezetben maga Jézus mondja, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Sok mindent tudnék mondani rólatok, akik itt engem vádoltok és nem fogadtok el, és még ítéletet is mondhatnék, de én most nem ezért jöttem. Isten engem azért küldött, hogy megmentsem ezt a világot. Én azt mondom, amit tőle hallok. Én Istentől a szeretetét hallom, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Számukra ez lesz az ítélet. Az, hogy elutasítják ezt a szeretetet. Azt, hogy elutasítják Istennek a fiát, aki jött elmondani, bemutatni Isten szeretetét. Egy valamit azonban nem szabad elfelejtenünk, amikor először itt járt a földön az Úr Jézus, akkor a szeretetet, a megmentést jött bemutatni, véghez vinni. Téves elképzelés lenne, hogy nem fog eljönni, sok mindent mondani és ítélni. Lesz ítélet. És nem, hogy sok minden, hanem minden elhangzik. Kegyelem az, hogyha mi megtaláltuk már az Úr Jézust megváltónkul. Mert bár akkor is elhangzik talán sok minden rólunk, illetve minden, de a mi felmentő ítéletünket maga az Úr Jézus fogja elmondani, hogy én megváltottam a véremen. Az én vérem őt megmosta, tisztára mosta. Az, aki nem fogadta el ezt a szeretetet, ezt a megváltást, annak viszont nincs esélye. Ahogyan ezek a vezetők, farizeusok nem lehetnek ott a mennyben, nem lehetnek Jézussal, úgy azok sem lehetnek ott, akik nem fogadták el. Járhatok gyülekezetbe, elmehetek bárhova, tehetek bármit. Szétoszthatom vagyonomat, magamat. Kevés. Egyetlen egy cselekedet van csak, ami üdvözít. Az, hogy elfogadom az Úr Jézust. És ez szívbeli cselekedet. Kezemmel, lábammal, eszemmel, tollammal bármit tehetek, nem leszek ott a mennyben. Egyetlen egy döntés az, ami a mennybe segít. 27. vers. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Ugye, aki elküldött engem, ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Vagy csak nem akarják felismerni, nem akarják megérteni? Jézus folytatja. Amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. Teljesen nyíltan beszél a haláláról. Arról, hogy hogyan fog meghalni. Nem csak azt mondja, hogy ha megöltök, vagy hogyha meghalok, amikor felemelitek az emberfiát, akkor fogtok majd rádöbbenni, és megint az én vagyok, az isteni kijelentés, hogy én Isten vagyok, akkor döbbentek majd rá, amikor már nem leszek itt. Csak az a baj, hogy számotokra akkor bezárul egy ajtó. Megvakultatok, nem fogtok újra látni. Most már kitartanak majd csökönyösen amellett, az ítélet mellett, amit hoztak. Egy picit nekünk is szól ez a vers, illetve hát mi látjuk, hogy tényleg ő az a feltámadása után, így kerek az egész, nem csak a halál, hanem a feltámadás is benne van, akkor látjátok meg, hogy valóban Isten vagyok. Hogy én képes vagyok újra élni. Én nem egy egyszerű ember vagyok, aki meghaltam, kész. Visszaveheti, vissza tudja venni az életet. Az Úr Jézus szolgálata csak a feltámadással és a mennybe menetellel, mennybe való visszatéréssel teljes. Ha ezek közül valamit kihagyunk, valamit nem akarunk elfogadni, akkor nem ismerjük őt magát. Akkor nem őt ismerjük. Akkor valami teljesen más van a fejünkben, valami teljesen más gondolunk róla. És azt mondja, önmagamtól nem teszek semmit. Ez a váltsághalál. Ez a keresztre való odaszánás. Ez nem az ő saját ötlete. Ez nem olyan, hogy hát megállhatja Isten ezt a munkát is. Bajunk se lesz belőle. Hanem ez Istennek a teljes akaratával egyező. Teljesen egyezik az ő akaratával. Aki elküldött engem, velem van. Nem hagy egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Ahogy mondtam, vannak helyzetek az életünkben, amikben belekerülhetünk, és nem biztos, hogy kellemes. És akkor érezhetjük azt, hogy most Isten nincs itt. Isten nincsen velünk. Mert nem látjuk, nem érezzük. Pedig, ha vele érünk, ha vele érjük minden napunkat, a napjainkat, ha az ő akarata szerint érünk, akkor azt látjuk, az Úr Jézus is azt mondta, nem hagyott egyedül. És ez legyen számunkra is egy nagyon fontos kis igerész. Ha cselekedjük Isten akaratát, ő nem hagy egyedül bennünket. Nem maradunk magunkra. Akkor ott lesz majd az útmutatás, ott lesz a vigasztalás. Lehet, hogy nem értjük a dolgokat, de Isten ott lesz végig velünk. Ugye, talán emlékszünk rá, van az a kép versel, ahol a két lábnyomból egyetlen egy lesz, és az már csak azért egy, mert az Úr Jézus visz. Nem egymás mellett megyünk, hanem ő visz. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Ezek szerint mégsem volt annyira rejtett ez az üzenet. A tanult írástudók, farizeusok, papok nem akarták megérteni azt, hogy miről beszél az Úr Jézus. Azok az emberek, akik idézőjelben véletlenül voltak éppen ott. Ők megértették. És a hit elkezd bennük munkálkodni. Sokan hittek benne. Ha próbálnánk választ adni ezeknek a zsidóknak a kérdésére, ki vagy te? akkor mondhatnánk, hogy az Úr Jézus azt válaszolta, az vagyok, aki az Atya akaratát teljesíti. Az vagyok, aki mindenben az ő kedve szerint jár. És tegyük föl magunknak is ezt a kérdést. Ki vagyok én? Az vagyok, aki az Atya akaratát teljesíti? És Isten áldja meg a mi gondolkodásunkat, segítsen, ha kell, a megújulásunkban, hogy el tudjuk mondani magunkról mi is. Az vagyok, azt szeretnék lenni, aki Isten akaratát teljesíti a saját életemben. Imádkozunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, az Úr Jézust. Köszönjük, hogy ő engedelmes volt a keresztig. Köszönjük, hogy a te akaratodat kereste egész földi életében. Hogy a te akaratodból jött el megmutatni a te szeretetedet, a te hozzád vezető utat, ami csak a kereszt által volt lehetséges. Kérlek, hogy te munkáld bennünk a hálaadást, hogy tudjunk mindig örülni ennek az önfeláldozó kegyelemnek, hogy értékeljük minden nap. Kérlek, Uram, hogy te segítsél bennünket, hogy tudjunk mi is így gondolkodni, így élni a mindennapjainkat. És kérlek, hogy te segíts abban is, hogy meglássuk, hogy ha a te akaratod szerint élünk, cselekszünk, akkor nem hagysz magunkra. Akkor mindig ott vagy velünk, még akkor is, hogyha nem értjük, ami történik körülöttünk, ami történik mi velünk. Amen.